valakinek az, hogy mi lakik valójában, amikor jönnek a nem szeretem napok,
a kemény idők, amikor próba van, amikor fáradt az ember, amikor levert az ember.
Na ilyenkor aztán próbára van téve az ember, hogy van ereje, vagy nincs ereje.
Régen egy igen nagyon nagy hatással volt rám Jeremiás könyvéből, így szól ez az ige, ha gyalogosokkal futva is kifáradsz, hogyan fogsz lovakkal versenyezni? Ha csak nyugodt földön érzed biztonságban magad, mit csinálsz majd a Jordán sűrűjében? Milyen érdekes megfogalmazás. Azt hinni az ember, hogy ami süt a nap és minden jó, hogy én nagyon erős vagyok. Még a konditeremben is nekem van a legnagyobb bicepszem és a legnagyobb vádim. Nagyon jó, erős vagyok. Igen, ám, de amikor meg kell emelni a 50 kg szemetes zsákot, akkor hirtelen nem vagyok olyan erős. Amikor egész nap lapátolik, akkor már nem vagyok olyan erős, hiába van nagy izmom, ugye? Tehát azért sok mindennek a próbája a gyakorlati élet. És hogyha végignézek a mi kereszténységünkön, vagy a 20. század keresztény, 21. század kereszténységét, sokan szerintem nem látják azt, hogy a keresztényekben erő van. Azt látják, hogy a keresztények nagyon jól tudnak beszélni. Nagyon jó igehirdetéseik vannak. Nagyon jó példáik vannak. Nagyon jó bölcsességeik vannak. A Facebookot elárasztják szinte mindenféle bölcs idézetek. És rögtön vannak olyan testvérek, akiknek a Facebook oldalán csak keresztény és bibliai idézetek vannak. És gondolhatnák azt, micsoda komoly hívő. Micsoda ereje van. Pál apostol azt mondja, hogy nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben. Ez az Isten írott szava. Nem beszédben áll Isten országa, hanem erőben. Van ereje a hívő életünknek? Van ereje bennünk Krisztusnak? Mindent a gyakorlat fog megpróbálni. Mindent majd ott fog, minden ott fog kiderülni, amikor a tettek mezeire kell lépni. Nekem majd ott lesz a próbám, amikor bemegyek, és egy gyerek rendetlenkedni fog az órán. Na vajon, hogy fogok viselkedni vele? Egy szülőnek ott van a próbája minden nap a hétköznapokban, egy gyereknek ott van a próbája, hogy milyen ereje van az iskolában. Tud-e rendesen ülni a padba, vagy nem? Nyulából. Mit csinál? Figyel, vagy pedig egyfolytában csak bambul és néz ki a fejéből. Mindenkinek meglátszik az ereje. A héten fültanulja voltam két testvérek beszélgetésének, hát nem is kettő, többen is voltak ott, és az egyik testvér felhozott egy távol élő valakit, aki bírálgatta a régi korok hívőit. Hát ezek a régi hívők, ezek ilyenek meg olyanok voltak, ezt se csinálták jól, azt se csinálták jól, itt is voltak elhajlásaik, ott is voltak elhajlásaik. Ott beszélgettek ezek a testvérek, és akkor mondja, hát igen, igaz, tényleg ezek a régi hívők milyenek voltak. De annak a testvérnek, aki így beszél a régi hívőkről, hát azért elmondanám, hogy fogyjon le 50 kilót és 50 embert vezessen az Úrhoz, és akkor majd meghallgatom az ő véleményét a régi hívőköz. Mert akkor kiderül, hogy milyen erő van benne. Le tudok fogyni 5 kilót? Micsoda erő kell hozzá? Hány ember tudok az Úrhoz vezetni? Hát ahhoz is erő kell. Ebben az időben az, hogy Salamon hatalma igen megerősödött. Jó lenne megerősödni. Jó lenne, hogyha a mi erőnek gyakorlati ereje lenne, a mi életünknek gyakorlati ereje lenne. Mi ennek a titka? Hát szerintem a titka nem egy recept szerintem, én nem receptet fogok nektek mondani, én megszívlelendő dolgokat, amiket szerintem a Bibliából tanúságképpen ki lehet olvasni. Az egyik az, hogy Isten kegyelme, hogyha valakinek ereje van. És az Istenben való bizalom az egyik erőforrásunk. Ugye azt mondja, Ézsaiás, erőt ad a megfáradnak. És az erőtlen nagyon megerőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak, ugye nem bírják annyira emelni a lábukat, csoszognak és elbotlanak a kis kőbe, de akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnak elnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Mi az erőnek az egyik titka? Bíz az Úrban, és az erőd megnő. A másik részét, hogy mi a gyakorlati része, esetleg mi a mi részünk abban, hogy legyen erejünk, én Salamonnak a királyi rendelkezéseiből vett példák alapján megpróbálom nektek elmondani. Ugye ez a kis ige, amit felolvastunk a Királyok első könyvében, Salamon uralkodásának a legelejére esik, és azután lezár egy szakaszt ez a kis mondat, hogy és igen megerősödött a királyi hatalom kezébe, miután felsorolta Salamon első rendelkezései. Röviden erről fogok nektek ma beszélni. Ezekből a néhány rendelkezésekből, amit Salamon tett az uralkodása elején, szerintem leszűrhetünk néhány tanulságot, hogy mitől is erősödött meg az ő hatalma. Na nézzük! Az első, ami fontos dolog, ezt ne jegyezzétek meg. Ez egy testvér. Salamonnak az egyik testvére, úgy hívják, hogy Adonijá. Nem volt ő más, mint az az ember, aki nagyon jól tudta, hogy Salamont Isten választotta királynak, és nagyon jól tudta, hogy Dávid engedelmeskedett Istennek a parancsának, megértette Isten akaratát, és tudta, hogy Dávid ő utána, maga után Salamont fogja királlyá tenni. Ez a testvér Adonijá viszont megpróbálta megkaparintani a hatalmat. Igen, csak megpróbálta megkaparintani a hatalmat, és éppen az utolsó pillanatban sikerült megtenni az idős Dávidot, kirángatták az ágyából, már csak feküdni tudott, ott reszketett az öreg vén Dávid, ezt kell, hogy mondjam, kirángatták az ágyából, és azt mondták, hogy Dávid, mondjad, hogy utánad nem Adonijá lesz a király, hanem Salamon. Dávid ezt megtette, és éppen az utolsó pillanatban, szinte a Biblia alapján azt lehet mondani, hogy hajszá híján, hogy Salamontól el nem vették a trónt. Adonijá popon maradt. Salamon király lett. Elkezdődött Salamon uralkodása. Tudjátok, mit tett Adonijá? Bepróbálkozott. Ugyanis volt egy kedves fiatal leány, úgy hívták, hogy a Súnéni Abiság, aki Dávidnak szolgált, ő egy hárem hölgye volt talán Dávidnak, és azt mondta, azt az üzenetet küldte Salamonnak, az ifjú és kezdő uralkodónak, ez az Adonijá, valószínűleg ő a bátyja lehetett, hogy figyelj, egyet kérek csak tőled, Salamon, add hozzám feleségül a Súnéni Abiságot. Hát tudjátok, hogyha valaki a öreg királynak valakiét, egy hozzátartozóját kéri feleségül, az nem másra pályázik, mint királyságra. Salamonnak erre az első lépése nagyon-nagyon kemény volt, ugyanis azt mondta, hogy sajnos Adonijá, meg kell, hogy halljál. Meg kell, hogy halljál, kedves Adonijá, nem maradhatsz életben. És meg is ölték Adoniját. Nézzétek csak meg! Kivel bánt ilyen kegyetlenül, azt lehet mondani mai szemmel, Salamon király? Nem mással, mint az ő vetélytársával. Nem mással, mint az ő vetélytársával. Amikor közeledtetek Krisztushoz, amikor valaki közeledik Istenhez, és már-már a szíve kezd arra hajolni, hogy átadja Istennek az uralmat. Úgy, mint ahogy Salamonnál volt az uralkodás. Őnála volt a hatalom, a jognak a gyakorlása, és mindennek felett való rendelkezés joga, ez óriási nagy dolog, ugyanígy, aki megtér Krisztushoz, ezt adja Krisztusnak. Ezt mondja Krisztusnak, ezt teszi Krisztusra. Azt mondja a megtért ember, Krisztus, Jézus, te leszel az én Uram. Ez azt jelenti, hogy te fogsz engem innentől irányítani. Rád fogok hallgatni ezentúl. De mielőtt ezt kimondja az ember, minden ember életében vannak ilyen trónkövetelők, akik megpróbálják az ember feletti uralmat átvenni. Na ezeket a trónkövetelőket, amik az ember feletti irányítást még a megtérés előtt megpróbálják elvenni, kivéletlenül le kell velük számolni. Kivéletlenül. Nagyon sok ilyen trónkövetelő lehet az ember életében. Én emlékszem nekem, mikor közeledtem Krisztushoz, az egyik ilyen trónkövetelő, aki megpróbált az életem fölött átvenni a hatalmat, az, hát én nem tudom másképp megfogalmazni nektek, vagy értitek, vagy nem, remélem megértitek, ez a művész gondolkozás, ez a művész élet szemlélet. Egyszerűen, hogy mindent a művészeteken keresztül nézek, elvontan, és egy kicsikét ilyen homályos, rózsaszín ködben szemléljem a világot, egész nemzet csoportokat, vagy társadalmi csoportokat irányít ez a dolog. Egyszerűen rám ez volt hatása. Másnak az irányítás azt mondja, hogy nekem a haszon lesz az irányítás. Hasznos vagy nem hasznos? Ezen fog eldőlni az életem. Hasznomra van vagy nem? Jó fog vele keresni, vagy nem fog jó keresni vele? Sorolhatnék százfélét. Lehet, hogy többfélét, ami megpróbálja átvenni az irányítást az ember felett, ami szintén uralomra tör az ember életében. Ezekkel az embernek nincs más választása, végezni kell. Mert hogyha nem Krisztus lesz az ő, a te urad, a te hatalmúra, akkor mindenféle trombitorlók fogják irányítani az életedet. Mi volt a második rendelkezése Salamonnak? Ebjátár egy pap volt. Nem is akármilyen családból származott Ebjátár. Élinek a családjából származott Ebjátár pap. Ő volt az a pap, Éli, aki éppen paposkodott, hogy úgy mondjam, így fejezzem ki magam, amikor a kicsi Sámuel bekerült a templomba. Az ő fiai voltak Hofni és Fineás, aki nemhogy Istenhez vezették a népet, hanem inkább elpártoltak tőle. Ebjátár volt az a pap, aki segítkezett Adoniának a kultikus dolgokban, hogy ő király legyen. Mit tett vele Dávid? Nem ölte meg Dávid Ebjátár papot. Nem ölte meg. De félretette az útból, és azt mondta, többé nem lehetsz pap. Többé, neked innentől kezdve elvétetik a papi tisztséget. Miért fontos ez? Azért fontos, mert Ebjátár igazából egy isteni kultusznak a vezető embere volt. Egy isteni kultusznak, egy vallásos kultusznak a vezető embere volt, és ami a lényeg, az most jön, egy olyan vallásos kultusznak volt a vezető embere, ami nem Isten képviselte, ami önálló életre kelt, Istentől független életre kelt, saját magáért létezett, és igazából saját magát éltette. Egy olyan vallásos kultusz testesített meg Ebjátárba, ami nem vezette közel az ember Istenhez, és egyáltalán nem Isten akaratát mutatta be. Ez a vallásosságnak a lelkülete, ami ott él valamennyiünk életében, vagy valamennyiünk szívében ott élhet, amely nem Istenhez vezeti közel az ember, csupán egy érzületet ad az embernek, egyfajta vallásos rendszerbe beletagozódik, az ilyenfajta élettelen vallásosságnak mindig számüzetés Isten szerint az ítélete. Az ébredési mozgalmak, minden ébredési ember azért lett ébredési ember, mert ezeket a halott vallásos cselekedeteket, halott kultuszokat nem megszüntette, hanem életre keltette. Azáltal, hogy az Istentől való függetlenségüket Istentől való függőséggel kapcsolta össze. Igazából azért olvassuk a Bibliát minden nap, hogy minden nap visszaigazítsuk az életünket Istenhez. Visszaállítsuk az életünket arra a pályára, hogy Istennel kapcsolatban legyen a mi hitéletünk. Lehetünk hitéletet élni? És ez egy fura kérdés. Istennel nem vagyunk kapcsolatban. Lehet úgy vallásos életet élni, hogy Istennel ne legyünk kapcsolatban? Lehet. Ennek vannak képviselői. Ennek vannak kultuszőrzői, és egyszerűen ezeket a vallásosságot, amit nem segít Istenhez közelebb, minden esetben el kell távolítani az útból, és félre kell tenni. Ami érdekes, hogy Dávid miért nem ölte meg őt? Megölhette volna őt is. És van egy mondat a Dávidnak, ami megokolja, azt mondja, hogy együtt szenvedett el mindent Ebjátár, amit apám is elszenvedett. Együtt szenvedett el mindent Ebjátár, amit apám elszenvedett a élete során, vagyis hordozott értékeket. Van benne érték, nem kellett a fürdőkárdal vízzel együtt a csecsebőt is kidobni, de őt használni nem tudta Isten. Használni nem lehetett Salamonnak. Neki olyan pap kellett, aki valóban Istennel van kapcsolatban. A harmadik.
Hát
az ő neve már biztosan sokkal ismerősebb, Dávidnak a híres hadvezére Joáb. Joábnak meg kellett halnia. Miért kellett Joábnak meghalnia? Joáb egy különleges ember volt. Hogyha úgy két ember volt igazából, aki uralkodott és volt a vezér Izraelben Dávid idején. Dávid volt a király, Joáb volt a hadvezér. Dávid egy nemes lelki uralkodó volt. Dávid egy a szívembere volt. Dávid egy olyan ember volt, akiben Isten tetszését lehetett. Joáb milyen ember volt? Egy tenyeres talpas. Egy olyan ember volt, akinek inkább a kezében van az ereje, és nem nagyon használta a fejét. Egy indulatember volt Joáb. És Joábot ez vitte bűnbe. Joáb önbíráskodó lett. Joáb embert ölt, magának szabott törvényt, érezte, hogy neki is van hatalma, érezte, hogy neki is van tekintélye, de Joáb Dávid fennhatósága alatt volt. És mindaz, amit Joáb tett, azért Dávid is számon kérhető volt. És mivel Joáb önbíráskodott és embert ölt, Dávidnak számon kellett volna kérni Joábot ezért a tettéért. Azt hiszem két alkalommal is történt, Dávid nem tette ezt. Miért nem tette ezt Dávid? Mert nem tehette. Mert tudta, hogy a Joábbal való bánásmód az ő életében megkülönböztetett figyelmet igényel. Mert ha Joábbal végez, akkor, hogy Joábbal bármit is tesz, az ő nagy hatalmú hadvezérével, az az egész birodalomnak az egyensúlyát megbonthatta volna. Ezért Dávid érezte, hogy ez nem az ő feladata, de érezte, hogy nem maradhat így. Mert ha úgy marad Joábnak a bűne, ahogy elkövette, akkor Joábnak a védkét Isten számon fogja kérni Dávidon is, mert az ő felelőssége alá tartozott. Ezért Dávidnak volt egy utolsó rendelkezése Salamonhoz, és azt mondta, Joáb nem térhet nyugodtan őszfejjel, csak úgy szépen a sírban. Neki meg kell lakolnia a védkéjét. Mert különben a mi fejünkön marad az a vér, amit Joáb bontott ki. És nézzétek meg, Salamon ezt végre is hajtotta, tehát ő vele is végzett Salamon. Mit tanít nekünk Joábnak az esete? Joáb esete azt jelenti, azt tanítja nekünk, hogy a múltunkat le kell zárni. Le kell zárni a múltat. Anélkül nincs megerősödés, hogyha a múlt nincsen tisztázva. Hogyha a múltban olyan sötét foltjaink vannak, amelyek még a mi fejünkre ítéletet hozhat, az bizony az ítéletet is fogja hozni a mi fejünkre. Ha vannak olyan szavaink, ha vannak olyan tetteink, vannak olyan életvezetési dolgaink a múltban, amik voltak, amiket már elfelejtettük régen. Az idő az nagyon szépen beseper mindent, és be is gyógyít nagyon szépen az idő. De Isten előhozza mindezt. Mindezt előhozza Isten. Amit az idő begyógyított, azt is előhozza Isten. Egyetlen egy dolgot nem fog Isten felhozni, soha a világosságra hozott és megvallott bűnöket. Soha nem fogja Isten előhozni. Amit mi elmondtuk Istennek, amit lerendeztünk az embertársainkkal, a múltunkból, soha Isten az elő nem fogja hozni, és ítéletként soha nem lesz rajtunk. Lehet, hogy emberek még a fejetekhez fogják válni a múltban elkövetett bűneiket. Várják, az már az ő problémájuk. Isten ezt veletek soha nem fogja megtenni. De amit ti nem hoztatok világosságra, amit ti nem rendeztetek le a múltból, mint ahogy Salamon is lerendezte a múltat, ez Joáb személyében testesült meg, az Isten soha nem fogja onnantól kezdve előhozni. És még egy nevet szeretnék felírni. Simei. Ő volt az az ember Simei, aki mikor Dávid menekülni kényszerült a fia Absalom elől, akkor gúnyolta és dobálta talán kővel Dávidot, Salamon apját, és mindenféle ócsáró szavakkal illette ő. Aztán nyilván bocsánatot is kért, és Dávid azért, mielőtt meghalt a halálos ágyán, azt mondta Salamonnak, hogy azért nézd meg, hogy Simei mit csinált, és bánj vele a te bölcsességed szerint. Salamon bölcsen bánt vele, ugyanis én úgy neveztem el magamban, hogy Simei rövid fókórázra fogtam. Azt mondta Simeinek, gyere ide Jeruzsálembe, itt élhetsz egész életedben nyugodtan, de a városfalát egyszer se hagyhatod el. Mert ha elhagyod egyszer is a városfalát, onnantól kezdve a halálfia vagy. Néhány évig ment is ez a dolog, de Simeinek elszöktek valami jószágai, és kiment, meggondolatlanul Salamon abban a pillanatban végzett vele Simeivel. Vége lett az életében. Nagy tanulság ez, mert vannak olyan dolgok az életünkben, amelyeket nem kell gyökerestül kiirtani. Nem kell gyökerestül kiirtani, és nem kell végezni vele. Egyszerűen olyan területek az életünkben, amelyet rövid pórázon kell tartani. Nem szabad neki teret engedni. Lehet, jelen lehetnek az életünkben, de ha elszabadul, onnantól kezdve véget kell vetni. Tegyük fel, valakinek probléma a tévénézés, vagy a videójátékozás, ugye gyerekek, vagy az alkohol, vagy én nem is tudom, olyan dolgok, amelyekkel való élés alapvetően nem bűn. Rövid pórázon tartva. De ha az a póráz elszabadul és kinyúlik a kelleténél tovább, onnantól kezdve végezni kell vele, mert onnantól kezdve rátok fog nőni. Ezt a négy rendelkezést tette Salamon az élete elején, az uralkodása elején, és ezek után le van írva az igeverse, hogy az uralom és a hatalom igen megerősödött Salamon kezében. Nézzétek csak meg, hogy mit tett Salamon. Végzett azokkal a dolgokkal, amelyek vetétársai voltak. Elűzte azt a vallásosságot, aminek semmi köze nincs Istenhez, de nagyon szépnek tűnik, nagyon kegyesnek tűnik, imádság van benne, Isten neve ott van benne, elűzte. A múltját teljesen lerendezte, azokat a dolgokat, amelyeket rá veszélyt jelentett, azt rövid pórázra fogta. Négy dolgot tett Salamon, és ezután azt írja a Szentírás, megerősödött a hatalom az ő kezében. Szerintem ezek olyan dolgok, amelyeket jobb megszívlelni. És ha szeretnétek komolyan erősebb hívő életet élni, vagy szeretnétek, hogy Krisztus uralma bennetek megerősödjön, szerintem jó, hogyha ezzel a négy dologgal számoltok, mert ez a mi tanulságunkra van leírva. Vannak olyan dolgok, amelyekkel végeznetek kell, ami vetekedik Krisztussal. Vannak majd olyan dolgok, amelyek igazából élettelenek, vallásosnak tűnnek, de semmi helye, semmi értelme nincs az ilyen vallásosságnak. Vannak olyan dolgok a múltban, amelyeket bizony rendeznetek kell. Mindenkinek vannak a múltjában sötét dolgok, rendeznünk kell. És vannak olyan dolgok, amelyeket bizony rövid pórázon kell tartani. Ha ezeket nem teszi meg az ember, ezeket az apró lépéseket, azt gondolom, hogy az ereje szétforgácsolódik az ereje, széthullik, ízekre hullik az ember élete. Nem tud összpontosulni. Olyan lesz az erőtök, mint a napnak a fénye, amely kimentek és sütféreztetek benne. De nem tud meggyújtani semmit. Ha pedig ezekkel végeztek, olyan lesz az erőtök, mint a nap ereje, mikor egy kis lencse alá van gyűjtve, egy pontba fókuszál, és akár felgyújthat egy hatalmas erdőt is. Ki ne szeretne olyan életet, amely egy hatalmas erdőt felgyújt? Szerintem minden ember élete lehet ilyen. Egy gyújtópont lehet minden ember élete. Olyan, amely képes megváltoztatni a családjának a menetét, akár generációkra előrevívőleg, az ő gyermekei által, nemzedékről nemzedékre, teheti ezt rossz irányba is, és jó irányba is. Mindannyiunknak felelőssége van. Lehet egy gyújtópont az életünk a munkahelyünkön. Lehet egy gyújtópont a helyünk a hívő közösségében. Hát az Úr adja meg, hogy hatalmasan megerősödjünk az Úrban.